Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Küldd el, Urunk, világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem, vigyenek el a te szent helyedre és hajlékaidba. Amen. Testvéreim, dicsérettel magasztaljuk Urunkat, 370. énekünket keressük meg. 370. dicséretünk első verszakát énekeljük. Jővel, Szentlélek Úristen! Keressük meg, Zsoltárunk, ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűség a te szerelmes hajlékidnak, így kezdődik. Énekeljük el a Zsoltár első és második verszakát, és az 5.-6. verszakát. 84. Zsoltárunk első, második verszaka, és 5.-6. verszaka az, amit eléneklünk.
Thank you.
ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Testvéreim, Istenünk igéjét olvasom a Jelenések könyvéből, a második részből, az első 7 verset olvasom. Az efézusi gyülekezet angyalának írt meg. Ezt mondja az, aki a jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki a 7 arany gyertyatartó között jár. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudom, hogy álhatatos vagy, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. De az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki. Térj meg, és tedd az előbbi cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. Az viszont melletted szól, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóim, befogadóim és megtartóim. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által újra és újra csak dicsérhetjük és magasztalhatjuk a te szent nevedet. Az elmúlt néhány napban, amikor igédet kezünkbe vettük, hallottuk, hogy a dicséret, a te dicsőséged a legfontosabb. Hogy Jézus Krisztus azért jött erre a világra, hogy a te dicsőségedet és hatalmadat megmutassa. Ezért szól oly sokszor a zsoltárokban, oly sokszor az imádságokban, az újszövetségi imádságokban is a te imádatod, dicséreted. Méltó a megöletett bárány, hogy ővé legyen a dicsőség, a tisztesség és a hálaadás. Éppen ezért szent, szent, szent a seregeknek ura, dicsősége pedig betölti a földet. Urunk, ezért könyörgünk, és ezért imádkozunk minden Isten tiszteleten, hogy a mi imádatunk az valóság lehessen, jöjjön el a te országod, végezd el bennünk a te akaratodat, és hogy ezt ne rettegésben éljük meg, hanem a te szeretetedben és a te kegyelmedben. Hálásak vagyunk, Urunk, az elvégzett munkáért, a kapott feladatokért, hálásak vagyunk életünkért, hálásak vagyunk, Urunk, azért a környezetért, amelybe bennünket megformáltál, megalkottál. Köszönjük neked, Urunk, a mi családjainkat, köszönjük neked, Urunk, a szűkebb és tágabb környezetünket. Megköszönjük neked, Urunk, hogy nem csak erőd adtál ehhez az élethez, a terhek hordozásához, hanem lehetőséget a gyógyulásra, legyen az testi, vagy legyen az lelki. Oly sok mindenért hálásak lehetünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy tudtunk kenyeret tenni reggel az asztalra, és reménykedünk benne, Urunk, hogy holnap és holnap után is megtehetjük mindezt. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy adtál értelmes feladatot, munkát és tanulást számunkra. Ezért is hálásak vagyunk neked. Urunk, hálaadásunkban rólad emlékezünk, és amikor rád emlékezünk, akkor saját magunkkal találkozunk, és nem dicsérjük magunkat. A hálaadás az arról szól, hogy tiéd a dicsőség, mi pedig megköszönjük az életet, de köszönjük azt is, Úrunk, hogy a mi bűneinkre bocsánatot készítettél Jézus Krisztusban. Köszönjük neked, Urunk, hogy életünknek forrása, táplálója, te magad vagy. És köszönjük, Urunk, hogy te mindarra, amit tönkretettünk, amit teljesen összetörtünk, a veled való kapcsolatunkra úgy válaszoltál, hogy elküldted egyszülött fiadat, hogy aki hisz benne, el ne veszel, hanem örök élete legyen. Köszönjük ezt neked. És kérünk, hogy a mai alkalmon vezess bennünket, vezess a mi gyülekezetünket, igét meghallására, lelked által. Amen. Készüljünk az ige hirdetésére. 463. dicséretünket keressük meg, első verszakát énekeljük el. Isten élő lelke jöjj, áldva szálljon. Az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található Pál apostolnak Timóteushoz írott első levelében, a negyedik részben az első 5 verset olvasom. A lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak, és olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek, mert lelki ismeretük érzéketlenné vált. Ezek tiltják a házasságot és bizonyos ételek élvezetét, amelyeket Isten azért teremtett, hogy hálaadással éljenek velük a hívők, és azok, akik megismerték az igazságot. Mert Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele. Mert Isten igéje és a könyörgés megszenteli. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, bevallom őszintén, hogy sokszor megértem azokat a lelkipásztor testvéreimet és lelkipásztor elődeimet, akik még szorosabban és még folyamatosabban olvassák és hirdetik az igét, mint ahogyan azt mi magunk tesszük vasárnapról vasárnapra. Ennek a homiletikai igehirdetési szokásnak van egy latin kifejezése, úgy hívják ezt, hogy lectio continua, azaz, hogyha neki fogunk egy bibliai könyv olvasásának, akkor gondolati egységről gondolati egységre végigveszünk egy könyvet. Ilyen igehirdető volt a középkorban Kálvin János, aki ha elkezdték a római levél olvasását, akkor az első betűjétől az utolsóig felolvasta a gyülekezetben, és ha nem is első betűjétől az utolsóig prédikált mindenről, de a gondolati egységeket egymás után vette, és az én személyes életemben egy idős lelkipásztor, kántor Ervin nagytiszteletű úr is mindig így prédikált a gyülekezet közösségében, az Őrszent Miklósi gyülekezetben, és vannak most is nagyon sokan olyan testvéreim, akik ezt teszik. Megmondom, hogy miért, mert bár vasárnapról vasárnapra mi a bibliaolvasó vezérfonal szerinti gondolatot, üzenetet, igét olvassuk, kimaradnak olyan apró és olyan fontos részei a Szentírásnak, amelyeket ilyenkor egy kutya futtába kell bepótolnunk, hogy értsük az elmúlt vasárnapnak az igéjét, és értsük a mait. Tegyük ezt meg most néhány mondatban. Az elmúlt vasárnap hallottuk a Szentírásból, ahogyan Pál Timóteushoz fordul, az ifjú baráthoz, szolgatáshoz, egy 40 év alatti barátját szólítja meg, és azt mondja, rám bízta Isten, a boldog Isten az ő evangéliumát, Jézus Krisztus kereszthalálát és feltámadását. Rám bízta, amikor megszólított engem, ez volt a módja, ez volt az útja, ezért olvastuk az apostolok cselekedeteiről és a történetet, ha nem is a szó szerintiségében, de gondolatiságában, hogy én, aki lelkiismeret fordulás nélkül gyűlöltem a Krisztus követőket, hogyan lettem Jézus tanítványává. És azt mondja az apostol, hogy hogyan lehet ma valaki Jézus tanítványává, hogyan lehet bűnösből, kegyelembe fogadottá, nos ez bízta rám az Isten. A tegnapi napon, amikor a jótékonysági hangversenyünkön egy rövid himnuszt olvastam, ott az apostol összefoglalja, mint egy eszenciáját adja a keresztény hitnek, kegyességünk titkának, azt mondja, megjelent testben, igaznak bizonyult lélekben, megjelent az angyaloknak, hirdették a népek között, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségben. Azt mondja, ez a mi hitünknek titka Jézus Krisztussal kapcsolatban. A hat mondatban össze akarod foglalni, hogy kicsoda Jézus Krisztus, akkor íme a kegyesség titkát az apostol összefoglalja. Ez egy teológiai összefoglalás. Az első egy személyes találkozás volt, most pedig új vegyre veszi tőmondatokba. Ezt hiszem, ez az én életemnek a fundamentuma, hogy Jézus eljött, így kezdődött az ő bizonságtétele, és hogy Jézus felvitetett a mennybe. És az apostol nyilván azért adja át ezt Timóteusnak, hogy te is ezt add át a gyülekezetnek. Hogyha valaki megkérdezi őket Efézusban, az utcán, hogy mit hisznek, akkor mondják ezt. Legyen hat pontos mondatod arról, hogy te kit hiszel. De jó volna, hogyha nekünk is lennének ilyen idézelve mondott karunkra vagy homlokunkra tűzött igéink, olyan hitvallásaink, amelyeket személyesen mondunk, ha megszólítanak bennünket az utcán. Nem kérkedünk vele, de mégis el tudjuk mondani, hogy ki a mi életünknek a megváltója. A lelkészeket bizony sokszor megkísérti a hosszú beszéd, a dagányos beszéd. Jó volna hat rövid mondatban elmondani, hogy kicsoda számomra Jézus Krisztus. Ez volt tegnap. Azt mondja a mai igében az apostol, hogy ha van ilyen hitvallásod, hogyha összefoglalod az életedben azt, hogy kicsoda számodra Isten, akkor ennek mi lehet a következménye a te életedben? Hogyan jelenik ez meg a hétköznapokban? Az Ószövetségben, amikor Isten valamit mond, így olvassuk a Szentírásban, hogy Isten mondta. Ez a kifejezés kétség kívül azt jelenti, hogy Isten úgy is tette, ahogyan mondta. Nem igaz teljes mértékben nyelvtalinak az, amit mondok, de nagyon erős az azonosság abban az esetben, hogy a héber nyelvben a beszélni és a cselekedni az ugyanazt jelenti Istennél. Mert ha Isten valamit mond, az úgy lesz. Ez a teremtésnek a lényege. Azt mondta Isten, legyen, és lett. Az ember életében pedig a szavak és a tettek összhangja a sokszor deficites. Vagy szavaink sincsenek már, vagy pedig a szavunkat nem követi cselekedet. Nincsen megélt igéből következő életvitel a hétköznapi életben. Ha finoman fogalmazunk, ahogy úgy szokták ezt mondani, a finom fogalmazást, hogy PC, politikai korrekt fogalmazás, akkor azt mondjuk a finom fogalmazásban, hogy elvi keresztjének vagyunk. Hogyha pedig a Szentírás szerint beszélünk arról, hogy a szavaink és a tetteink nincsenek összhangban, akkor a Biblia ennél markánsabban fogalmaz, azt mondja, ez a képmutatás. A szavak és a tettek differenciája. És ebben a kérdésben szeretne most bennünket vezetni a felolvasott ige, hogy hogyan is simulhat össze a mi életünkben a kimondott szó és a véghez vitt tett. És nem a szavainkról beszélünk külön, és nem a tetteinkről, hanem a hiteles keresztény életről. Azt mondja itt az apostol Timóteusnak, hogy az utolsó időkben lesznek olyanok, akik elszakadnak a hittől. Azaz attól a meggyőződéstől és attól az összefoglalástól, amit az előbb mondtam neked, mondja Pál, hogy Jézus Krisztus miért jött ebbe a világba. Testvérek, ez nem azt jelenti, hogy majd valamikor az utolsó időkben lesznek ilyenek, hanem az utolsó időkben kifejezés, amikor itt Pál mondja Timóteusnak, akkor azt mondja, az most van. Annak az ideje a mi időnkben van. Az utolsó idő a Szentírásban nem azt jelenti, hogy majd holnap, majd a világ végén valamikor lesz, hanem az utolsó időkben azt olvassuk az igében, hogy Joel mondja, fiaitok és leányaitok profétálni fognak. Azaz, az utolsó idő az első pünkösddel kezdődött. Amikor Isten kitöltötte az ő szent lelkét. Majdnem 2000 évvel ezelőtt. És ezért lesz ez az ige itt és most számunkra is fontossá, mert eligazít bennünket, hogy az utolsó idő nem más, mint a kereszténységnek az a korszaka, amely Jézus eljövetelével kezdődött, a lélek kiáradásával pedig egészen egyértelműen a mi időnké lett. Lesznek és vannak hamis tanítók. Lesznek és vannak olyanok, akik megosztják a közösséget. Mi, mai bibliaolvasók hajlamosak vagyunk arra, hogy azokat az időket, amelyek egyébként ugyanúgy a mi időnkben zajlanak, tehát ebben az utolsó időben zajlanak, megkülönböztessük a mától. És azt mondjuk, hogy akkor, amikor a Szentírás leírták, akkor nem voltak problémák, nem voltak gondok, nem voltak nehézségek. Bezzeg ma, mennyi mindennel szembe kell találnunk magunkat. A Jelenések könyvét ezért olvastam. A feltámadott Jézus valamikor, úgy véljük, hogy még János apostol az evangélista életében, ez egészen biztos, hiszen János mennyei jelenéséről van szó, az első századnak a végén, a 80-as, 90-es években elmond egy üzenetet az efészusi gyülekezetnek, annak a gyülekezetnek, amely gyülekezetnek nagy valószínűséggel még Timóteus a lelkipásztora. A kettő tehát, amit Jézus mond az efézusi gyülekezetről, és amit Pál tanácsol az efézusi gyülekezetben lévő problémákról, az némileg lefedik egymást, némileg pedig egyfajta új lehetőséget és új problémát is felmutatnak. Miért lehetséges az, hogy vannak olyanok, akik elszakadnak a hittől? Félünk ezeket kimondani, de Isten igéje nem olyan félszeg, mint mi, vagy mint én. Azt mondja először is, azért szakad el valaki a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgat. Mi ezt túlságosan és spirituálisan szoktuk érteni. Megnyugtatjuk vele a lelkiismeretünket, hogy ez ekkor így volt, ma pedig nincs így. Kedves testvérek, azt kell mondanunk, hogy ez ma is így van. Mert az ördög nem csak bűnre csábít bennünket. Nem csak azt mondja, hogy valamit tegyünk meg Istennel szemben, hanem az ördögnek a családsága abban van, hogy téves utat is mutat. Ismeritek azokat a helyzetkomikumokat, amikor abból adódik galiba, hogy egy útarágazásban valaki átállítja a jelzőtáblákat. Az ember akkor észre sem veszi azt, hogy rossz úton jár. Észre sem veszi, hogy ahová megérkezik, az egy hamis cél. Amikor az ördög bűnre csábít, akkor azt hamar észrevesszük. A napokban kaptam egy levelet, nagyon megdöbbentem. Egy testvéremtől kaptam, nem a mi gyülekezetünkben szolgáló testvérünktől kaptam a levelet, aki elmondja, leírja nekem az ő személyes életének a tragédiáját, és elmondja nekem azt, hogy egy vállalkozó férfiról van szó, és hogy 4 évvel ezelőtt volt egy olyan lehetőség, egy olyan adótechnika, amivel az ő cége nagyon jól járt. És nagyon súlyos következményei lettek ennek az eljárásban, és ő felismerte azt, hogy rosszat tett. Hogy közé és Isten közé befészkelte magát az ördög. Ez amikor az ember, azt mondom, még könnyű helyzetben van. Amikor látja, hogy a bűn, az csábít. Látja azt, hogy ha ezt megteszem, annak ez lesz a következménye. Ha esetleg nem derül ki, akkor nyerek. Ha kiderül, megvesztek. De hogyha az útjelző tábla van átállítva, akkor az ember észre sem veszi, hogy éveken keresztül rossz felé megy. De Jézus szavát, amikor a törvényt értelmezi, sokszor olyan keménynek, fundamentalistának, olyan teljesíthetetlennek gondoljuk. Jézus azt mondja ugyanis, hogy megmondatott a régieknek, hogy ne ölj. Én pedig azt mondom nektek, hogyha valaki azt mondja az ő testvérére, hogy bolond, már elkövette a gyilkosságot. Hogy mondhat ilyet Jézus? Hát hányszor mondjuk azt szeretteinkre, hogy bolondok, meg egyéb jelzőket? Hogy mondhat ilyet Jézus? Hát elhagyja a szánkat ez a kifejezés. Azt mondja Jézus, azért mondom, mert ez a különbség az ószövetségi törvény is, az, amit én szeretnék, hogy a te életedben megjelenjen, az ószövetségi törvény elenged odáig, hogy mérlegeld, hogy pofon ütöd, vagy előhúzod a késedet. És azt mondja, hogy ne tedd. Én pedig azt mondom, hogy ne juss el odáig, hogy ez megtörténjen. Azt mondja Jézus, ott a szívedben, a gondolkodásodban változ meg, amikor az útra lépnél. Ott fölteszem a stop táblát, ne menj tovább, nem az út végén kell döntened, hogy most egyik kezedet vagy a másik kezedet használd, hanem ne menj el odáig. Én azt mondom neked, felesleges az az út. Azt mondja itt Pál Timóteusnak, hogy vigyázz, Mert az ördög a hazugságnak az atya. És a hazugság az, ami egyfajta útjelző tábla átfordítás. Ami becsap, elkábít, megbabonáz, elvakítja az embert. Ennek pedig az a következménye, és ne dugjuk homokba a fejünket, hogy bizony vannak ördög által ihletett tanítások is. Ma is nagyon sok ilyen van. Irányzatok léteznek. Annak a világnak, vagy az azutáni világnak, amelyben mi felnőttünk és élünk, ennek az úgynevezett világnak, amely a szekularizáció után van, az az egyik nagy csapdája, hogy mindent megpróbál nézőpont kérdésévé tenni, mindent megpróbál relativizálni. Azt sem tudod, hogy miközül válasz. Írd be az internet keresőbe, hogy hit, és körülbelül 300 fajta hit formát fogsz találni. Választ ki azt, ami neked megfelelő. Vannak olyanok, amelyek a közhelyszerűségben jelennek meg, az egészségben, a pénzben, a szerencsében való hit, de van olyan is, hogy valaki egy angyal kommunikátort hív segítségül, van ilyen, angyal kommunikátort hív segítségül. Meg van olyan, hogy van egy rúna jós, meg van olyan, aki valamifajta ajuravéda hitben gondolkodik. Vannak, megint csak közhelyszerűt mondok, biztos, ami biztos, vasárnap után még elolvasom a horoszkópomat. Én nem megbélyegezni akarom azokat az embereket, akik ezt teszik, csak vegyük észre, testvérek, hogy ezek nem Isten által ihletett tanítások. Erre az Isten egy hatalmas nemet mond. Vagy hiszel bennem, vagy nem. Vagy elhiszed, hogy az akaratom nélkül egy hajat szála sem hullik le, vagy nem. És tudjátok, azok, akik ezt a fajta hazugságot hirdetik, azokra azt mondja a Szentírás egy gyülekezeten belül, mert itt gyülekezeten belüliségről van szó, azt mondja, hogy képmutató módon hirdetik a hazugságot. Ez az, ahonnan elindultunk, hogy a szavaik és a tetteik nincsenek összhangban. A képmutatás az szándékos cselekedet. Hazugság, szándékos hamisság. Nem csak úgy van, hanem ez szándékos. A megtévesztés által történik. Nem arról van szó, hogy ők maguk nem hisznek abban, amit tanítanak. Van egy régi szavunk, ezt kétféle időben, idézelve mondom, hangra jelzett, súsárlás vagy susárlás, nem tudom, hogy ismeritek ezt a szót, az idősebbek ismerik a susárlás vagy súsárlás szót, ez volt régen, nagyon-nagyon régen ez a suttogó mágikus kifejezések segítségül hívása, benne is van ez a susogó szó, de ezt nevezi a Szentírás, főleg a római levél, a pletykálkodásnak, a hazugságnak, a rágalmazásnak. Ez, amiről beszél Jakab apostol, hogy kicsiny a nyelvünk a szánkba, de olyan, mint a hajó végén a kormánylapát. Oda viszi a hajót, ahova vagy akarjuk, vagy nem akarjuk. A képmutatás és a hazugság így függ össze a gyülekezet életében. Azt mondja, hogy ezek hamis tanításokban jelenik meg. És a súsárlásnak megvan ma is ez a jellege, ez a fülbesúgás. Hallottad? Hallom. Azt mondta, hogy ne. Akik Ott voltatok Cseri Kálmán, testvérünk Kálmán bácsinak a bizonyságtételekor, az pontosan ezt mondta el, hogy hallottad, hogy a lelkipásztor gyerekét be akarja költöztetni a régi gyülekezeti ház kis termébe. És utána már úgy jött vissza a lelkipásztornak a gyermeke házasságkötésének a másnapján, hogy de csak azért a kis házba, hogy majd beköltözhessenek az új házba. Ez a súsárlás. Ez a suttogás. Egy régi történet szerint egy lelkipásztornak volt egy súsárló harangozója. És akkor ez a szolgálatkész volt ez az atyafi, de mindenkiről ő vitte a hírt a faluba, és egyszer csak a lelkész azt mondta ennek a súsárlónak, hogy nem tudom, hogy hívták, ne is nevezzük, nehogy valakit esetleg akaratom mellene meg. Menjen fel a toronyba, és vigyen fel egy tolpárnát. Mit csinálj, tiszteletes úr, a toronyba? Szakítsa szét. Engem nézze meg, hogy a szél hogy viszi szét a tollat a toronyból. Ott mindig jár a levegő. Lejött a harangozó bácsi, és azt mondta, tiszteletes úr, teljesítettem. Azt mondja, most jön a második feladat. Tessék összeszedni. Tessék összeszedni. Most hát ez a súsárlás, testvérek. És azt mondja a Timóteus, hogy az utolsó időkben képmutató módon hazugságot hirdetnek. És a harmadik dolog, amit ebben kapcsolatban látunk, az az, hogy miért is lehet valaki tévtanítóvá. Azért, kedves testvérek, mert érzéketlenné válik. Megint csak az ígére hadd hivatkozzak, amikor azt mondja, a lelkiismeretük érzéketlenné vált. Megüszkösödött a lelkiismeretük. Az a kifejezés, amit itt használ Pál, egyedül a Szentírásban csak itt szerepel, és ez az állatoknak a billogozására használt kifejezés. Az a pillanat, ez egy kicsit rémisztő, amikor a forró vasat a húsba belenyomják. Amikor sistereg is, meg ég is. És azt mondja itt legtöbb magyarázó, hogy az érzéketlenség pontosan ezt teszi. Hogy először még csak fáj a lelkiismeretünk, ha úgy teszünk, de utána már hozzászoktuk, hogy bennünk van a billog. Észre sem vesszük. Most már csak néha, ha oda kukkantunk, akkor még látjuk, de már fájdalmat nem érzünk. Ez az érzéketlenség. Ez nem a pszichológiai értelembe vett kiégettség, hanem az, amikor a lelkiismereteddel már nem perlekedsz. Amikor eltompulsz, amikor elhallgat. Az Efézusi levélben azt mondja, hogy érzéketlenné válik az ember a lélek dolgában. Nos hát, így jelenik meg a tévtanítás, hogy már észre sem veszi egy idő után az ember azt, hogy hová jutott. És persze, itt ebben az igében egészen konkrét az, hogy a tévtanítók mit mondanak. Az időnk ugyan egy picit előre futott, de hadd mondjam, hadd fogalmazzam meg néhány mondatban. Azt mondja, hogy ezek tiltják a házasságot, és bizonyos ételeknek az élvezetét. Készültem, de most már nem hozom ide, hogy milyen csoportok vannak, amiről beszél a Jelenések könyvében Jézus, vagy beszél itt a felolvasott igében Pál apostol Timóteusnak. Azt kell mondanom, hogy ennek a hátterében, ennek a gondolkodásnak a hátterében az van, hogy a test és a lélek tökéletesen szembeáll egymással. Ezért tiltják a házasságot, és ezért tiltják bizonyos ételeknek az élvezetét. Kedves testvérek, nem kétséges, hogy vissza lehet élni mind a házassággal, és ezen belül nyilvánvalóan itt, ebben a kifejezésben egyfajta szexualitás jelenik meg, és vissza lehet élni az ételeknek a fogyasztásával is. A visszaélést azt mindig tiltja a Szentírás, azt mondja, hogy kévágy, és azt mondja, hogy mohosság. Tehát erre a Szentírás azt mondja, hogy nem. Volt egy kellemetlen élményem, ezt nem tüskökként hordozom magamon, hanem figyelmeztetésként. Egy alkalommal fent voltam Dömösön, ahol nagyon sok ember szabadult az alkohol szenvedélyéből. Lár bandi testvérünk vitt föl, ő bizonságot tett, és nyújtottak felém igéskártyákat, kettő igéskártyát. És én minden bátorsággal elvettem mind a kettőt, de ott állt mellettem az én testvérem, a Bandi. Azt mondta a Korsós Pista bácsi, hogy vigyázzon, tiszteletes úr, a markosság is bűn. Hát a másik iga a másiknak van, nem magának. Az Isten igéje az nagyon fontos, de hát az a másiknak is ige. Vannak olyan dolgok, amelyekből a szélsőségeket hozza elénk az írás. Azt mondja, hogy a kévágy és a mohóság az bűn. De nem az a válasz, mondja Pál egy adott szituációban, hogy akkor azt mondjuk, hogy ne házasodjatok, és ne egyetek. Hanem mit mond erre az apostol? Azt mondja, hogy mert minden teremtmény jó, és semmi sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele. Tehát minden jó, amit Isten teremtett, és semmi sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele. Kedves testvérek, nagyon fontos az, hogy ha hálaadással fogadjuk a házastársunkat, és hálaadással fogadjuk az asztalközösséget, akkor az jó. Akkor azt megszenteli az Isten. És az megszentelődhet az emberben is. De ne felejtjétek, az utolsó gondolatom mégiscsak ez lesz, nem azt mondja az apostol, hogy minden jó ezen a világon. Ez egy nagy különbség. Hanem azt mondja, hogy amit Isten teremtett, az a jó. Ugyanis az Isten teremtése után megjelent a bűneset is. A teremtett világ ugyanis hiába valóságnak lett alávéve, és együtt sóhajtozik, és együtt vajódik mindez ideig. Ezért botrányos dolog az, hogyha arra is azt mondjuk, hogy jó, ami nem jó. Kedves testvérek, nem helyén való a homoszexualitás, bárki bármit mond. Nem helyén való a mohóság, vagy éppen a gőgnek az ünneplése. Mert nem szabad összekevernünk a teremtést a bűnesettel, a rendet a rendetlenséggel. Csak az a jó, amit Isten teremtett. És hogyha avval hálával élünk, akkor azt nekünk teremtette az Isten. Éppen ezért ne legyünk olyan keresztény emberek, akik érzéketlenek arra a világra, amit Isten teremtett. Dicsőítsük az Istent. Ne legyen rossz lelkiismeretünk, amikor kimegyünk a természetbe, és azt mondjuk, hogy még az egek is hirdetik Isten dicsőségét. És persze ennek az a következménye is, hogy nem tesszük tönkre. Olyan szomorú volt néhány évvel ezelőtt kint a pomázi temető környezetében egy ilyen rendrakó délutánon, tisztolgató délutánon a zöld hulladékot, az ágakat és a gajakat égettük el, és kiválogattuk attól a hulladéktól, ami égethetetlen, a műanyagtól és egyebektől. Tudjátok, mi volt a hulladék kellős közepén? Egy kis kék biblia. A Gedeon társaságnak az a kis kék bibliája. És mellette volt egy olyan könyvjelző, amire én nem is tudom hol van, egy darabban már csak nekem is, amit az utcában adtak, ilyen bibliai kronológia van hozzá, hogy mikor ért Ábrahám, Dávid, a proféták, egy ilyen kis kis idő utazás, hogy ha az ember ránéz, rögtön tudja, hogy hol vagyunk. Nagyon fájt az, hogy valószínűleg azt a szemetet, azt valaki olyan hozta oda, aki esetleg még templomban is jár. Az még jobban fájt, hogy a szemétben volt a Biblia. Csak azt szerettem volna mondani, hogy az, amikor ránézünk arra, amit Isten teremtett, és azt mondta, hogy jó, az nem azt jelenti, hogy a teremtett világot istenítjük. Mi nem borulunk le fák előtt, nem gondoljuk azt, hogy Isten a fában létezik, tehát ez mégis az ő alkotása. Evangélikus lelkipásztor testvérem mondta egy hitoktatóknak rendezett kis fórumon, hogy van az a kis ének, hogy kicsi Katica bogár, gyere itt az újabb vége, és hogy itt ülj meg, az azt is jelenti, hogy a Katica bogarat sem nyomjuk össze. Amikor azt mondjuk, hogy nagy a kegyességnek a haszna, akkor tudjuk, hogy mi a jó, és tudjuk, hogy mi a rossz. Nem istenítjük mi a családot, de hát mégiscsak a család Isten rendelése. Hát mégiscsak erre mondja minden törvény előtt a Szentírás, hogy elhagyja a férfi apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Ez nem a mózesi törvénytárba van felsorolva, hanem Isten teremtésének a rendjébe. Hát mégiscsak erre kell mondanunk azt, hogy jó. Ode sok minden volna ebben a világban, amit Isten teremtéseként örömmel fogadhatnánk, hogyha hálával élünk vele. És vannak olyanok is, amit így fogalmazunk magunknak, hogy béke, hogy szabadság, hogy munka, hogy pihenés. Hát ezek is Isten teremtésének a jó oldalán vannak. Nem istenítjük őket. De mégiscsak azt kell mondanunk, hogy ez a jó. Testvérek, ha elszakadtunk a hittől, akkor elszakadunk mindentől. Dicsérjük most mi ezen az alkalommal a mi Istenünket. Magasztaljuk őt, mert hogy a kegyesség haszna ezzel a következményekkel jár, hogy a mi szavaink és tetteink összhangban vannak. Amen. Válaszoljunk testvéreim az ígére. 380. dicséretünket keressük meg, 380. énekünket énekeljük 4. és 6. versszakával. Mindenkor Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy a te kegyelmed az mindig beirat bennünket a te iskoládba, hogy a mi életünkben mindaz, ami elferdült, mindaz, ami megbetegedett, az helyreigazodjék, hogy meggyógyuljék. Köszönjük így a te tanításodat. Köszönjük, hogy igéd a mi időnkbe vezet bennünket, és nem próbálja meg szembeállítani a történelmi régmúltat a jelennel, hanem ma figyelmeztet minket. Kérünk téged, hogy hadd álljunk be a te igéd figyelmeztetésébe. Kérünk, hogy valóban oltalmazd a mi gyülekezetünket, életünket. Oltalmazd, Urunk Jézus Krisztus, hogy ne tűrjük meg azt, ami tisztátalan, hogy megítéljük a te igéd szerint mindazt, ami körülvesz bennünket, és hálásak legyünk a te jó teremtésedért. Mi téged dicsérünk, és megtaláljuk, felfigyelünk a te kezed lenyomatára a mi világunkban. Őrizd meg bennünket attól, hogy érzéketlennél váljunk, őrizd bennünket attól, Urunk, hogy kiégjünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, így, a mi közösségünkért, gyülekezetünkért, kicsinyeiért, nagyjaiért, időseiért, fiataljaiért. Köszönjük neked, Urunk, hogyha felemelsz betegágyról, hálással köszönjük, hogy vigasztaló Istenünk vagy, és köszönjük neked, hogy te mindig konkrét utat mutatsz. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod csendes imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi Atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, köszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Köszönöm a jótékonysági hangversenyen való szolgálatot, és a szeretett vendégségnek a szervezését, lebonyolítását. Szeretettel ajánlom áldásbékesség újságunkat gyülekezetünk minden tagjának. Megérkezett és megvásárolható az új képes Calvin kalendárium, Bibliaolvasó kalauz és a fali naptár is. Kedves testvérek, izgalmas és egyben szép unikum lesz a holnapi napon, november 9-én 18 órától a budai gyülekezetben, a Szilágyi Dezsőtéri templomban, Husz János halálának 600. évében egy 15. századi cseh protestáns istentiszteleten vagy koncerten való részvétel. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az alkalomra is. November 15-én 18 órakor zenés alkalom lesz a Szentendrei Református Gimnáziumban, más stílusban Pál úr János orgonaművész szolgál a gimnáziumban. November 15-én 15 órától Tinyén Csoma Áron lelkipásztor beiktatására hívnak bennünket. Jövő heti alkalmainkat hirdetem. Hétfőn 6 órakor énekkari próbánk lesz, Kedden 6 órakor bibliaóránk Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon. Szerdán 10 órakor bibliaóra lesz az idősek otthonában Pomázon. 18 órától gyülekezeti házunkban lesz bibliaóra, és 7:30-tól pedig felnőtt konfirmációi oktatás lesz. Pénteken 7 órától ifjúsági bibliaóránk lesz. Jövő héten vasárnap 9 órakor Csobánkán Isten tiszteletünk lesz, 10:30-kor pedig Pomázon, melyen megkereszteljük Benkó Dánielt. A pomáz Isten tiszteleten közöttünk szolgál Pályi Péter, lelkipásztor testvérünk. Szeretettel hirdetem még, hogy november 23-ától Csobánkán 5 napon keresztül, hétfőtől péntekig evangelizációs estét lesznek. Csere Mátyás budakalászi lelkipásztor testvérünk szolgál közöttünk, tehát november 23-a hétfőtől egészen péntekig evangelizációs alkalmak lesznek. És tisztelettel jelzem gyülekezetünknek, hogy a tegnapi jótékonysági hangversenyen 155.720 forint adomány volt a versenyben, melyet most is köszönünk. Testvéreim, Isten tiszteletünk végéhez értünk. Záró énekül a 200. dicséretünket keressük meg. Első versszakát énekeljük el. 200. dicséret első versszaka. Istenet töltsön be titeket a hitben, teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben, a Szentlélek ereje által. Amen. Áldás békesség, Isten velünk, viszontáldással.